Nem akarsz lemaradni az üzleti világ legfontosabb trendjeiről? Érdekel, hogyan születik meg egy sikeres üzleti stratégia? Business Lounge. Hallgasd a Marketing és Média magazin inspiráló beszélgetéseit a szakma legjobbjaival minden második szerdán délután 2-től Marosi Viktorral a Rádiókafén. A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard.
Köszöntök mindenkit, ez a Business Lounge, a Rádió Café két hetente jelentkező stratégiai műsora, és itt van velünk Ritter Tamás, a Marketing és Média tulajdonosa. Szervusz Tamás!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
A mai második témánk az az lesz, hogy 2024-ben hogyan alakul a PR és kommunikációs szakma utánpótlása, hogyan kell ma ezt a szakmát jól csinálni. Itt lesz velünk Kapcsák Katalin, a KNK kommunikációs ügynökség ügyvezetője. Az első témánk pedig a televíziós újságírók díja, amelyet nemrég adtak át. Ennek kapcsán pedig a vendégünk Kenderesi Szabolcs, a sorozat Wiki főszerkesztője. Szervusz Szabolcs!
Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat.
Én visszamennék egy nagyon picit a kezdetekhez, jó Tamás, most rád nézek, ha nem bánod, akkor egy picit visszaszaladnék oda, hogy egy sorozat Wiki, ez egy ilyen gyűjtő oldal, ahol sorozatokról, televíziós műsorokról van szó, csak némi többlettartalommal, hiszen van saját podcast felülete is, vannak saját tartalmak is ez az oldalhoz. De hogyan jött ez létre, vagy milyen igények hívták életre ezt az oldalt?
16 évvel ezelőtt, akkor még gimnázium végén voltam, és egy haverommal, aki szintén akkor sorozatrajongó volt, azt gondoltuk, hogy nyitunk egy ilyen 15.-16. ilyen sorozatos blogot, így indult az egész, és hát azt láttuk, hogy az összes többi az főleg külföldi sorozatos hírekkel foglalkozik, magyar sorozatos hírekkel nem nagyon, és akkor azt gondoltuk, hogy akkor nekünk ez lesz majd a prioritás.
Ti is néztétek a barátok köztöt.
Én akkoriban igen, abszolút. És, de nem csak így ilyen szinten a magyar sorozatok, hanem ami külföldi sorozatok, hogy meg miként lehet nézni Magyarországon őket. Illetve elkezdtünk a tévészórakoztató műsorokkal is foglalkozni. Az első pár évben még ez csak egy hobbi volt, majd később már annyi reklámbevételünk volt belőle, hogy egy nem tudom, a évi egy síjelésemet ebből finanszíroztam.
De. És még kritikákat írtatok, vagy
nem, ez alapvetően mindig is inkább egy ilyen híroldalszerűség volt. Mikor jön mondjuk egy új showműsornak az új évada, ki lesz a műsorvezetője, nézettségi elemzések vannak, 2010 óta minden hétnek a részletes nézettségi elemzése megtalálható nálunk az RTL és a TV2 vetületében, illetve még az egyéb ilyen fontosabb szórakoztató műsorokat is elemezzük ott, illetve vannak forgatási beszámolók, itt a legtöbb magyarországi műsor forgatására meghívnak, illetve különböző ilyen interjúk most már podcast formájában, és akkor ez elkezdte így kinőni magát, felfigyeltek ránk először a kisebb, aztán a nagyobb tévécsatornák, és 2010 után pedig egyre több olyan hír volt, amit különböző ilyen tévécsatornáknál, meg műsorgyártóknál lévő informátorok által meg tudtunk elsőként írni, és elkezdtek a többi oldalak, a legnagyobb oldalak is hivatkozni ránk. És hát 2016-ban már főállásba tudtam ezt csinálni, és most már egy ilyen 4-5 fő szerkesztőséget el tud tartani, illetve hát az ilyen független tévés oldalak közül a sorozat Wiki a második legolvasottabb, körülbelül 20 000-en olvasnak minket naponta.
Ez egy picit nekem olyannak tűnik, mint a képregény rajongóknak a közössége. Lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen nis műfaj?
Az elején mindenképpen így indult, és valószínűleg nagy részt ezek az emberek is olvastak minket. Most már azt látjuk a közönségből, hogy ez nagyon általános, tehát aki érdeklődik a televíziózás iránt, vagy fogy a streaming tartalmat, azok közül olvasnak minket rengetegen.
11 éve csinálod ugye ezt a televíziós újságírók díjat. Honnan jött az ötlet, és milyen szempont alapján választotok ki különböző produkciókat?
11 évvel ezelőtt azt láttam, hogy vannak olyan amerikai, illetve néhány nyugat-európai díj is, amit vagy kritikusok, vagy szakújságírók ítélnek oda, és hogy olyan hírük van, olyan presztízse van ezeknek a gáláknak, díjátadóknak, hogy Magyarországon is beszámolnak róla, de hogy Magyarországon nincs ilyen, miért ne lehetne egy ilyet csinálni. És akkor egy PR-os ismerősömmel megkerestem a legnagyobb ilyen szakis hírmédiumoknak a vezetőit, hogy csatlakozzanak egy ilyen díjhoz, és így lett a televíziós újságírók díja. Az első évben még csak 6 kategóriában hirdettük meg a nyerteseket, mindössze egyetlen egy közleményben. Viszont hát azt láttuk, hogy már ennek is sikere van, 60 helyen beszámoltak erről a közleményről. A Nagy Duett élőadásában 1 millió ember előtt gratulált Illatilla Liptai Klaudiának, aki akkor megnyerte a női műsorvezetőnek járó díjat. És hát a következő évben a Numovie műsorgyártónak a szponzorációja által, illetve velük együtt szervezve egy ilyen kisebb délutáni díjátadót tudtunk csinálni, amin kín volt a Tények, az RTL híradó, illetve az M1 híradó. Eljött az HBO-nak az európai alelnöke Londonból, illetve ott volt az RTL-nek a programigazgatója Kolosi Péter, és a TV2 akkori kreatív vezetője is. Tehát megint azt láttuk, hogy akkor csinálunk egy díjátadót, és hogy így nagyobbat szólt, mint amit számítottunk. És hát a harmadik évtől pedig minden évben egy ilyen gálát tudunk szervezni. Az első évben még ilyen körülbelül 150 ember volt rajta, most már idén 250 embernél is több, és az elmúlt 4-5 évre ez lett a legnagyobb, ilyen legfontosabb díjátadó a televíziózás körökbe.
Ezek a sikerek, ezek predesztinálják azt, hogy tovább terjeszkedtek? Tehát ugye most van a podcast. Ez jelentheti azt, hogy később akár, nem tudom, még több tartalmat fogtok gyártani? Vagy van erre egyébként külföldi példa?
Lehet, hogy van, mi annyira nem figyeljük ezt, hogy külföldön vagy van, és hosszú távon nem is nagyon szoktunk tervezni, amikor valamilyen bővítés, fejlesztést csinálunk, akkor megnézzük az aktuális trendeket, megnézzük, hogy éppen mire van igény, vagy mi az, amit mi tudnánk csinálni pluszba, és nagyjából ez csak egy ilyen fél, egy másfél évre előre szoktuk látni, azt szerint tervezzük meg, és így gondolkozunk, a podcast is így jött, az a Covid miatt egy kicsit csúszott az indulása, de hogy ha nincs a Covid, akkor azt is kitaláltuk 20-ba és 21-be el is indult volna. Annyira változik most a televíziózás világa, illetve az online is, hogy azt gondolom, hogy nagyon sokkal előre nem is nagyon lehet tervezni. Az online-t a közösségi média veszélyezteti, meg sokszor szorítja ki, tehát ezt úgy kell csinálni, hogy a közösségi média az támogassa a mi tartalmainkat, és ne elvigye az olvasókat. Erre mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, és nagyon sokat kutatjuk is, hogy hogyan változik a Facebook algoritmusa, nagyjából fél egy évente meg is változik, és ilyenkor nagyon sokat nézünk utána, hogy akkor hogy, miként lehet máshogy csinálni, illetve ugyanez van a televíziózásra is, hogy egyre több streaming szolgáltató van, és ez szerint változnak, hogy mire van igény, hogy mit néznek, mi az, amit tévébe lehet csinálni, amivel vissza lehet hozni a streamingre menő forgalmat, tehát gyakorlatilag mi azt gondoljuk, hogyha így évekre előre terveznénk, akkor lehet, hogy akkor hibás döntéseket hoznánk.
14 kategóriában adtok át díjakat. Milyen szempontok alapján választanak az újságírók? Tehát mit néznek meg a különböző produkcióknál?
Ugye itt szórakoztató műsorok, illetve ezzel kapcsolatos személyek, sorozatok és színészekről van szó, és olyan szakújságírók szavazzák meg, mint ugye nálatok is, Simon Krisztián a főszerkesztő szavaz, illetve adját díjat is, akik ismerik a televíziózásnak a világát, tudják, hogy milyen műsorokról van szó, és hát az a kérés feléjük, hogy kritikai szempontok alapján vizsgálják meg, hogy az előző évben mik voltak a legminőségűbb szórakoztató műsorok, sorozatok, illetve a műsorvezetőknél, zsűrinél az elmúlt egy évben milyen teljesítményt nyújtottak, a színészeknél, mellékszereplőknél pedig, hogy egy adott produkciónál, hogyha valaki nagyon kiemelkedő teljesítmény nyújtott, akkor úgy tudnak rá, vagy így szavazzanak. Tehát ez szerint van, egy online szavazólap van, tehát nem beszélünk össze, nem vitatkozunk, hanem ezt mindenki megkapja. Van, ahol összeülnek 3-4-en egy szerkesztőségbe, van, ahol egy olyan újságíró, aki mindent átlát, az egyedül tud szavazni, visszaküldi, és ez alapján lesz eredmény.
Műfajok tekintetében egyébként hogy néz ki? Tehát mik azok a műfajok, amik a legnézettebbek Magyarországon? Van valami toplista?
Ilyen toplista nincs, de azért nagyjából ezt át lehet látni, mert meg lehet válaszolni. Amik a nézettségi lista csúcsán vannak általában, azok a nagyszabású showműsorok. Ilyen volt az elmúlt években mondjuk az X-faktor, ami nagyon nézett volt, a különböző Sztárban Sztár adások, vagy épp a Dancing with the Stars, tehát ezeket általában nézik. egy-egy sorozat is ki tud emelkedni, és elég jó nézettséget tud elérni, főleg, hogyha hétvégén adják, illetve a hétköznapi realitik, amik tudják uralni a televíziózást.
Van egy cikk itt az oldalatokon, amely arról szól, hogy a streaming miatt Magyarországon is elkezdett csökkenni a TV előfizetők száma. A streaming az ugye a Covid idején erősödött, tehát akkor lett ez igazán divat. Ez például előfeltételez bármilyen kutatásokat, amiket nektek is érdemes elvégeztetni, vagy ti mentek a trendek után?
Megyünk inkább a trendek után, tehát mi egy olyan jó helyzetben vagyunk, hogy mi a tévével is, a streaminggel is ugyanúgy foglalkozunk, kiemelten kapcsolatban vagyunk az összes nagy és közepes tévécsatornával, illetve a Magyarországon jelenlévő streaming szolgáltatókkal is, úgyhogy igazából bárhogy, bármilyen arányba ez változik, mi azt ugyanúgy tudjuk alakítani.
Hogyan alakult az elmúlt években a saját gyártású műsoroknak a száma, illetve az aránya egy-egy tévécsatornán belül? Mi a tendencia, ami megfigyelhető?
Volt egy nagyon nagy változás 2016 környékén, amikor az Andy Vajnáék a TV2-t megvásárolták, aminek az lett az eredménye, hogy az összes nagy csatornán megnőtt a saját gyártások száma, ugyanis a TV2 az nagyobb költségvetéssel tudott gazdálkodni, ezáltal mások is akkor tudtak labdára rúgni, hogyha több saját gyártást csináltak. Ez egészen a Covidig tartott. 2020-ban a válság, illetve az Covidnak a körülmény miatt ez elkezdett csökkenni. 20-ba, 21-be akkor kevesebb szórakoztató saját gyártású műsor volt, és hát hála Istennek az elmúlt másfél évben ez visszanövekedett a Covid előtti szintre, ami azt jelenti, hogy rengeteg nagyszabású show műsort készítenek, mint amit említettem, hogy ezek a legnépszerűbbek. Most nagyon úgy néz ki, hogy idén ősszel mind a TV2, mind az RTL-en 3-3 ilyen nagy show műsor lesz, amire régen nem volt példa. Illetve hát itt változik, hogy ki milyen műfajba. Az RTL az elmúlt években rengeteg heti sorozatot kezdett el készíteni, a TV2 pedig megnövelte a késő esti sávokban a realityknek a számát, tehát nagyjából ez a változás mondható el. Ami nagyon érdekes, az például a Vetélkedők, ami néhány évvel lecsökkent a számuk, az látszott, hogy megunták a nézők, és akkor sok szakember azt gondolta, hogy ez a mai televíziózás világban már nem tud nagy csatornán népszerű lenni. Ehhez képest az elmúlt két évben elkezdtek visszajönni. A TV2 több olyan régi formátumot is visszaadott, mint a Szerencsekerék vagy a Zsákba macska, és ezeknek a sikereit látva most több csatorna egyre több ilyet próbálkozik, és látszik, hogy visszajött az igény a Vetélkedőkre, tehát valószínűleg inkább arról lehetett szó, hogy túltolták 3-4 évvel ezelőtt a tévék, túl sokat adtak, megunták az emberek, viszont most újra van már igény, és szívesen néznek ilyet, míg akkor is, hogyha ez valamennyire tudás alapú, vagy általános műveltség alapú is. Ami csökkent mostanában, az a napi sorozatok száma. Ez a televíziós újságírók díjának a kategóriáján is látszott, hogy még a Covid alatt volt olyan év, hogy 7-8 napi sorozat volt, és a heti sorozat kategória került veszélybe. Addig a tavalyi évre nem is tudtuk már a napi sorozat kategóriát elindítani, össze kellett vonni a hetiekkel, ugyanis mindössze 3 napi sorozat volt a tavalyi évben.
Egyébként beszélgettünk erről a díjról, a televíziós újságírók díjáról, de a díjazatokról még nem beszéltünk.
Így van, gyorsan el is mondom.
Elhadarod őket?
Igen, igen.
Azt tudom, hogy a Lékai Kisramóna, ő volt a legjobb
női műsorvezető. Igen, igen. Nagyon sokan Ördögnórára számítottak, mert ő már 7-szer nyert korábban. Tavaly nyerte össze a Rami, és idén újra ő lett a tavalyi év legjobb női műsorvezetője. A férfi az Tilla Tilla lett, és akkor a további kategóriák nagyszabású szóműsorban a Starbox nyert, Vetélkedőnél az ATV-s Géniuszok Géniusza, Reality-nél az Árulók, Gastro Reality-nél a Séfek Séfe, Talk Show-nál az Adom a napon, ugye Geszti Péter műsora, szórakoztató ismeretterjesztő műsor, ez egy új kategória volt, most ez a Tiltott Zónák vitte, zsűritagnál Miklósa Erika, a Voice-nak a kócsa, És akkor volt még 5 sorozat kategóriánk, a fő kategóriában a mellékhatás, második évada nyert színésznőként Staránki Dóra, szintén a mellékhatás, női mellékszereplőnél Básti Júlia Pepében nyújtott alakításáért, színészként Nagy Zsoltot díjaztuk a mellékhatás főszereplőjeként, és férfi mellékszereplőként pedig Kálói Molnár Péter a Tündérkertnek a egyik mellékszereplőjeként tudott nyerni.
Egyébként milyen a fogadtatás egy ilyen díjnak? Szóval amikor átveszi egy ismert színész, színésznő ezt a díjat, akkor ez kicsit olyan, nem így kívülről azt gondolnánk, hogy hát neki már annyi díjat kapott, szépen mosolyog hozzá, és akkor gyakorlatilag így egy a sok közül, és akkor felrakja a polcra, aztán mindenki örül. Szóval egy ilyen díjnak a díjazottak életében milyen szerepe lehet? Erről tudtok-e valamit?
Igen, erről beszélnek a különböző újságoknak is nyilatkoznak, illetve a köszönő beszédbe is. Hát már az egyáltalán, hogy eljönnek. Tehát mi ugye nem mondjuk meg előre, hogy kik nyernek, sokan nem szoktak elmenni különböző díjátadókra így, ide meg eljönnek. Tehát nem nagyon örülünk, de hát én még 11. alkalommal most is meglepődtem azon, amikor pont az említett Básti Júli tényleg meghatódott, és látszott rajta, hogy mennyire örül ennek a díjnak. Volt 2 éve Molnár Piroskánál, és hogy tényleg egy olyan beszédet mondott, és látszott, hogy nagyon-nagyon boldoggá teszi, hogy ezt megnyeri. Ugyanez a műsorvezetőknél, műsorkészítőknél, úgyhogy ezt nagyon-nagyon örülök, mert ez ténylegesen jó látni, hogy egy ilyen díj az mit jelent nekik, az egy elismerést jelent nekik, boldogságot, és hát ott volt például Kálói Molnár Péter, aki nagyon-nagyon jó színész, rengeteg helyen láthattuk az elmúlt évtizedekbe, és ő például azt mondta, hogy most kapott először bármilyen díjat életébe, és ezt így most mondta, hogy hú, hát nagyon örül
pont
neki.
Azt gondolnánk, hogy ez nem igaz, hát ez Kálói Molnár Péter biztos, hogy legalább játszai díjat.
Se kerestem erre, igen. Igen, annyira jó színész. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk, és hát volt többször, hogy egy programigazgató is azt nyilatkozta, hogy azért is örül, hogy van ez a díj, mert hogy ilyen szintű színészek az ő produkciójuk által tudnak díjat nyerni.
Szóval érdekes egyébként, hogy végig gondolva ezt az örömöt, hogy tudjátok, mi kopott ki nagyon a kultúránkból. A dicséret. Tehát azt gondolnánk, hogy neki már minek, meg neki nem kell dicséret, igen. Meg biztos, hogy nem számít, de igenis számít. Rádióval nem akartok foglalkozni? Szia uram, rádió nem érdekel? Már csak azért is, mert nem foglalkozik velünk senki. Vagy legalábbis nagyon kevesen. Tehát, hogy én például olyan oldalt nem ismerek, ahol kifejezetten rádiós műsorokkal foglalkoznak, de egyébként a hallgatókhoz kiszólok, ha tudtok ilyet, akkor írjátok meg nekünk 0-36-98-0-98-0 a számunk. Szóval, hogy ilyesmi egyébként nem jutott eszetekbe? Mert ugye most már podcastet ti is csináltok.
Igen, egyelőre nem tervezzük, de elgondolkozunk majd rajta.
Legjobb válasz. Jó, legyen ez a végszó.
Legyen ez. És majd a jutalékot azt kérjük természetesen.
Hát, természetesen.
Én is beleszóltam.
Köszönjük szépen, hogy itt jártál.
Köszönöm a meghívást.
Kenderesi Szabolcsal, a Sorozatviki főszerkesztőjével beszélgettünk, és Knapcsek Katalinnal folytatjuk pár perc múlva a Business Lounge című műsort.
Business Lounge.
Folytatódik a Business Lounge, a kommunikációs ügynökségek jelenéről, jövőjéről fogunk beszélgetni, mekkora szerepe van ma a cégek kommunikációjának, mi volt az elmúlt 10 évben, és nem véletlenül az elmúlt 10 évben, mert az idén 10 éves KNK kommunikációs ügynökség ügyvezetőjét üdvözlöm, Knapcsek Katalin, szervusz!
Sziasztok!
Első körben mit látsz, mi a legnagyobb változás ahhoz képest, amikor elkezdtétek a kommunikációs ügynökséget csinálni, és mi van ma 2024-ben, amikor személyes vélemény következik, a közbeszéd vérzik, elvérzik lassan, és a kommunikációra iszonyatosan nagy szükség van.
Azzal egyetértek, hogy a kommunikációnak volt nagyon komoly múltja volt, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lesz a jövőben is, sőt, ha a közbeszédre utaltál, akkor látszik, hogy elképesztően nagy a szerepe. Ahhoz képest, ami az ügynökségünk életében 10 év alatt történt, és nagyon-nagyon más, egy dolgot emelnék ki, hogy egyértelműen a PR tevékenységünkben mesterséges intelligenciát használunk, ami, amikor elindítottuk ezt az üzletet, akkor eszünkbe nem jutott volna. Most pedig a kreativitásunkat felszabadítja az, hogy egy csomó mindent ChatGPT-vel készítettünk elő az ügyfeleinknek.
Hadd kérdezzenek, mit csináltok a felszabadult idővel?
Sokkal kreatívabbak lettünk. Az ügyfeleink azt gondolom, hogy elégedettek ilyen szempontból.
Mit csináltok az idővel?
Természetesen dolgozunk továbbra is.
Természetesen. Tehát... Miért nem azt mondod, hogy pihenünk?
Azt gondolom, hogyha...
Erre van kitalálva. Az iparosodás óta az arról szól minden, hogy nyerjük azokat a 5-10 perceket folyamatosan.
Szerintem, aki ügynökségnél akar dolgozni, és biztos fogunk erről is beszélni, az azért jön, hogy a kreativitása kiteljesedhessen. És pontosan tudjuk mindannyian, hogy egy csomó rakkolós munka van egy kreatív ügynökségnél is, de amikor tudunk olyan erőforrásokat bevonni, ami nem a kollégáinknak a munkaidejét viszi el, hanem abból fel tudunk bármennyit szabadítani, akkor az viszont a kreativitásra megy el, és ez extra motiválja szerintem a munkatársainkat. Úgyhogy a pihenés nálunk mindig háttérbe csúszik, és inkább együtt vagyunk és ötletelünk.
Belecsúsztok igazából a munkába. Én azt hadd kérdezzem meg, hogy egyébként konkrétan hogy használjátok az AI-t? Tehát ez mindig érdekes, hogy mondjuk egy kommunikációs ügynökség hogyan tudja szövegben például, szövegírás vagy...
Tehát ugye alapvetően mi egy 360 fokos ügynökség vagyunk, emiatt kreatív anyagokat is készítünk, digitális területet is jelen vagyunk, médiafoglalásban is jelen vagyunk, ugyanúgy, mint ahogy a PR-ben. Természetesen a PR a legikonikusabb lába a KNK-nak, szinte az összes területünk használja. A kreatív csapatunk az abszolút képeket készített vele. Ezt vagy felhasználjuk, vagy nem használjuk fel, de volt már olyan ügyfelünk, aki kimondottan mesterséges intelligenciával készített kampányt kért tőlünk, és vásárolt tőlünk.
Azt sok esetben kirakják az ablakba egyébként a cégek, a márkák, hogy nekünk most ilyenünk van, ilyet is tudunk, nézzétek meg, mire mentünk az AI-jal.
Ez lehetséges, hogy így van. Én azt gondolom, én szeretem az összes kampányunkat, azt is szeretem, amit a kollégáim maguk rajzolnak. Mi például éppen az elmúlt hónapokban aranyrajszögdíjas grafikusokkal készítettünk el egy kampányt az egyik ügyfelünknek. Látszott az elején, hogy ez egy nagyon kézműves munka, és nagyon más, sokkal több időt vett igénybe, és ott van mellette szerencsére a másik oldal is, és azt gondolom, hogy ettől is jó egy kreatív ügynökséget csinálni, és abban dolgozni, hogy sokfajta dolgot kipróbálhatunk. Tehát ez volt a kreatív terület, és természetesen ott van a szövegírás. A szövegírásban nagyon-nagyon jól tudják használni a kollégáim az adatgyűjtésekre, meg a különböző elemzések előkészítésére, ami eddig rengeteg időt vett igénybe, és egyébként meg igen, iratunk szöveget is vele, bár arra szakembereink azt mondják, hogy lehet, de azért nem az igazi.
De akkor azok közé tartozol, akik azt mondják, hogy az AI az nem fogja helyettesíteni az élő embert, ugye? Bízunk ebben.
Elmondtátok a pozíciómat. Tehát én egy ügynökséget viszek, a vezetője vagyok, tehát egyértelmű munkaórát szeretnék spórolni, és ahhoz meg extra hozzásegít, és tényleg arra tudják fordítani a kollégáim a munkaidejüket, amiben jók, meg amit szeretnek. Úgyhogy igen, én maximálisan hiszek benne, hogy támogatja a munkánkat, és használni fogjuk hosszú távon is.
Ma egy kommunikációs ügynökségnél dolgozni, az mennyire szexi? Szóval mi a helyzet az utánpótlással? 10 évvel ezelőtt milyen volt? Milyen volt az átlag életkor például egy kommunikációs ügynökségnél, és most jönnek-e fiatalok, akik ezzel akarnak foglalkozni?
Én hallok beszélgetéseket, és én általában mindig a tengelynek a nagyon egyik felén vagyok. Nálunk az átlag életkor nem éri el a 32-t. Néhány velem egykorú kollégám van, alig pár, és az összes többi kollégám az mind Z-generációs. Imádom őket, nagyon okosak, elképesztően tehetségesek, és nagyon-nagyon jó velük együttműködni. Igen, ahhoz hozzá kell szokni, hogy beáll eléd a tárgyalóba, és azt mondja, hogy nincs igazad. Hát...
Erre vártunk, nem?
Jelenformáló, tehát, hogy nincs ezzel semmi probléma. Én nagyon-nagyon szeretek velük dolgozni. A KNK-nak nincsen munkaerő problémája, lekopogom azonnal. Nálunk 5 középvezető van, tehát a területek vezetői, és ebből egy kollega kivételével mindegyik Z-generációs. Elképesztően jók. Amit én szem előtt tartok, és fontos, az egyik, hogy biztosítsak nekik döntési lehetőséget a legeslegszélesebb módon, ami a területükhöz tartozik. Igen, ez néha kockázat, de egyébként meg azt gondolom, hogy érzik a felelősséget, és nagyon jól élnek vele. A másik, amit én elképesztően fontosnak tartok, hogy nálunk nagyon jó csapat van. Lehet, hogy pontosan eleve nem vagyunk sokan, 18-an vagyunk, tehát hogy azért az nem egy óriás szám, de az, hogy ez a csapat támogassa egymást, együttműködjön, folyamatosan közös projektekben gondolkodjon, ez szerintem fontos, és nálunk ez, én azt gondolom, hogy kialakult. Nagyjából a nemek aránya is balanszban van.
De nincsenek kvótáitok.
Mire gondolsz a kvótával?
Hát a diversity, tudod, az ilyen nemek, de... és ugye ilyenek nincsenek nálatok.
Még nem nőttünk elég nagyra, majd lehet, hogy eljön. Ez az állapot is nem nincsen, de azt gondolom, hogy alapvetően jót tesz, hogyha van valami fajta balansz. Szóval ez nagyon fontos. Ők tudjanak együttműködni, támogassák egymást. Mindig van versenyhelyzet, de ez a versenyhelyzet előre vigyen, ne pedig támadólag hason.
Hogy látod, hogy egy Z-generációs munkavállaló miben más mondjuk attitűdben, kreativitásban, illetve neki mik a legfőbb szempontjai a munkahelyvállalásnál, vagy választásnál?
Én azt gondolom, hogy pénzzel nem lehet őket megtartani. Ez nagyon fontos, de nem ez a fő szempont. Sokkal, de sokkal többet számít nekik az én tapasztalatom szerint az, hogy ténylegesen úgy érezzék, hogy helyzetbe kerültek. Akkor is, hogyha nincsenek vezetői pozícióban, hanem a csapatnak a részei. Ezt úgy, hogy Z-generációs a főnökük is, sokkal jobban meg tudja adni a csapaton belül. És az meg az én tapasztalatom korábbi évekből, amikor még nem a KNK-ban dolgoztam, az egyértelműen egy nagyon erőteljes versenyhelyzet volt. Lehet, hogy csak az én életem hozta ezeket a tapasztalatokat. Ők legalábbis nálunk, tehát én a KNK-t látom, tudnak úgy versenyezni, hogy közben támogatják egymást, és ezáltal folyamatosan építenek és teremtenek. Ami szerintem egy elképesztően jó dolog. Nekem, mint ügyvezetőnek ez egy roppant hasznos, financiálisan is egy roppant nagy érték, de egyébként az, hogy jó érzésbe menni a KNK-ba, nem csak nekem, hanem nekik is, az, hogy ők hétvégén találkoznak tök indiferens módon, szerintem ez fontos, és ez a fajta kapcsolódás egymással, ez áthat mindent, és ez mindenképpen előre viszi a céget, látszik az eredményeinkből.
A kommunikációs panelek az elmúlt 10 évben hogyan változtak? Azt lehet érezni szerintem, hogy akamura egyre kevesebb az igény, tehát inkább az autentikus és őszinte tartalmakat fogyasztják előszeretettel az emberek. Ez egy személyes élmény megint csak. Ez mennyire érzékelhető az Z-generációs kommunikációs szakembereknél?
Én azt gondolom, hogy ez az alapja. Meg kell tanulni mindent, és utána lehet úgy dönteni, ha már ismerjük, hogy mégsem. Én azt látom, hogy nagyon-nagyon nyitottak az én csapatom, a mi csapatunk. Nagyon-nagyon nyitott, nálunk nagyon sok képzés van, én mindent támogatok. Tehát ha ez hivatalos egyetemi képzés, hogyha ez akármilyen alternatív, az ügynökségnél a hozadékát hasznosítani tudó képzés, akkor ezt a KNK támogatja, mert amivel ő több, azzal mi is többek vagyunk. Abszolút nyitottak a befogadni a meglévő dolgokat is, de újra fogják gondolni. És ezt tudomásul kell venni, egyébként ezzel nagyon-nagyon komoly értéket hoznak be a cégbe.
Azt gondolom, hogy azért ez egy nehéz feladat, mondjuk gyakorlat nélküli embert felvenni. Ti tudtok, vagy volt ilyen tapasztalatotok? Ez lenne az egyik kérdésem, a másik pedig, hogy azért valamiféle skill-el mégiscsak rendelkeznie kell annak, akit bevonsz egy ügynökségbe, és odaengeded az ügyfélhez.
Én ezzel kapcsolatban nagyon sablonosan gondolkodom. Őszintén nem érdekel az, hogy milyen szakmai tudása van. Persze, természetesen jó egyetemekről vesszük fel őket, és miután nagyon jó kapcsolatunk van az egyetemekkel, azért elég jól le tudom csekkolni. De alapvetően én személyiséget veszek föl. és hogyha látom benne azt a tehetséget, ami azért nagyobb részt ki szokott jönni belőlük, mert hagyom, hogy szárnyaljanak, akkor nekem az pont elég, meg fogja tanulni. Meg fog mindent tanulni, amit kell. Inkább saját magam számára egy ilyen mindig óvatosnak kell lennem, hogy hagyjam őket szabadon. És ne az legyen, hogy azt kell visszaadniuk, amit tőlünk tanultak, amit a rendszerből tanulnak, de szerencsére annyira, tehát a középvezetőimnek ugye megmondtam, háromnegyed része Z-generációs. Tehát, hogy egyszerűen egymástól tanulnak már, és kevésbé a meglévő tapasztalatot szívják magukba valaki mástól.
10 év, Pipa. A következő 10 évre milyen koncepcióval készültök?
Szenvedéllyel, lelkesedéssel.
Az nem koncepció, az attitűd.
Dehogy nem. Ez alapvetően szerintem egy roppant fontos dolog. Egyébként meg vállalatirányítási rendszerünk van, projektkezelő rendszerünk van, és minden mindennel összefügg. Tehát azért azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon szigorú tervezés van nálunk. Ugye most pillanatnyilag 5 lába van az ügynökségünknek, és ahogy előzetesen a Tomival beszélgettünk, egyértelműen mindig abba gondolkodunk, hogy még mi az, amit el lehetne indítani. Szerencsére itt a Z-generáció, és folyamatosan vannak ötleteik, inkább azt kell visszafogni, hogy mi az, amit érdemes megfinanszírozni, és mi az, amit nem. Tehát azt gondolom, hogy szeretnénk még újdonságot behozni az ügynökségbe, akár egy új terület formájába is, erről többet nem mondanék most. Alapvetően pedig azt gondolom, hogy a tisztességes, kitartó munka, a nagyon precíz, pontos elszámolás, a rendszereknek a használata, az alapvetően ad egy olyan hatékonyságjavulást, ami egyébként szerintem látszik a számainkba is, ha megnézitek, vagy megnéztétek, akkor nagyjából évről évre, minden egyes évben ez alatt, a 10 év alatt egy olyan 20-30% közötti nagyságrendet nő a KNK, nem többet, és nem kevesebbet.
Érdekes a növekedés, hogy ez egy ilyen kötelező dolog? Mindenki a növekedésről beszél. Mi van akkor, hogyha megtartjuk azt, amilyenek voltunk?
Nem tudom,
hogy az is érték.
Abszolút, maximálisan egyetértek, és nekünk van olyan ügyfelünk, aki szinte a kezdetektől velünk van. Elképesztően nagy érték, és nagyon-nagyon büszke vagyok rá, csak én azt gondolom, hogy, és ez most nem egy üzleti megközelítés, az újdonságokkal mindig jön be valami izgalom egy ügynökség életébe. És lehet, hogy én vagyok ilyen, de azt gondolom, a kollégáim is ezt szeretik. Tehát, hogy mindig kell valami, ami inspirál bennünket, és a növekedéssel mindig bejön valami új. És ez nagyon inspiráló.
Azon gondolkoztam, hogy találunk-e olyan vendéget a kommunikációs szakmában, aki nem növekedés.
Figyelj, kezdjünk el keresni.
Jó, én is ezen gondolom. Nem
mindig arról az, hogy még többet fogadjunk. Csinálni, még több embert fölvenni, stb. De mi van akkor, hogyha a klasszikus értékek mentén egyszerűen megtartjuk azt, amilyenek vagyunk. Nem azt mondtam, hogy ne fejlődjünk, de ne növekedjünk. De ez csak egy megközelítés, hogy mi történik akkor, hogyha nem növekszik egy cég, cserébe fejlődik.
Természetesen én is meghallgattam Pogácsa Zoltánnak a véleményét ezzel kapcsolatban. Ugye ezt mind konferenciákon, mind podcastekben meg le is írja.
Mit szűrtél le belőle?
Teljesen logikus és teljesen egyértelmű az, amit ő képvisel. Azt gondolom, hogy az üzleti szférában nagyon-nagyon furcsa lenne ilyen hozzáállással.
De egyszer már nem lesz hova fejlődni.
Reméljük, hogy lesz.
Legyen ez a végszó, mit szóltok?
Teljesen jó.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál ma velünk.
Köszönöm szépen én is, hogy meghívtattok, és itt lehettem.
Knapcsek Katalinnal, a KNK kommunikációs ügynökség ügyvezetőjével beszélgettünk. Tamás, maradt-e benned valami?
Elköszönhetünk, sziasztok.
Jó van, szervusz, szervusz, és sziasztok, 2 hét múlva találkozunk itt a Business Lounge című műsorban.
Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgathatod a Rádió Café Spotify csatornáján.
A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard.